Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunkkal Nagytusnádról jelentkezünk, Csontede Nagytusnádi Csíkverebesi plébánossal, a papi pálya felelősségéről, szépségeiről és buktatóiról beszélgetünk. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Műsorunk mai meghívottja Csontede, Nagytusnádi Csíkverebesi plébános. Hogy lesz valakiből plébános? Egy fiatalt mi indít el ezen az úton?
Úgy gondolom, hogy mindenki egyéni útat jár be a papi hivatás terén, amit meg lehet egy bizonyos fokig magyarázni, lehet beszélni a körülményekről, az életpályáról, de a maga teljes mélységében egy titok maradt, hogy miért is van az, hogy Isten meghív embereket az ő követésére, és ezen a sajátos életpályán vezeti őket. Ami az én életemet illeti, el kell mondjam, hogy én nem elsősorban papnak készültem, nehezebben vagy idővel kristályosodott ki bennem az, hogy pap legyek. Az viszont tény, hogy maradandó élmény marad az, hogy kisgyermekként is azért eljártunk a templomba, és szívesen jártam a szentmisére, megfigyeltem, hogy ott hogyan is zajlik a szentmisének a rendje, érdekelt, és mindvégig a hittanórákra, a szentmisére rendszeresen jártam. Ennek kapcsán viszont nekem a templommal, a szentmisével kapcsolatos emlékeim először is Csíkszeredához kötődnek, hiszen ott születtem, és nagyon régi emlékeim vannak, tehát még emlékszem, hogy Borbé Gábor felesperes úr idejében jártunk misére, és hát én alig voltam 3-4 éves, szigorú volt a papbácsi, hát én csak úgy mertem keresztet vetni, mikor ő nem látta, mert féltem, hogy nem tévesztem össze a jobb kezemet a bal kezemmel, vagy fordítva vettem a keresztet, csak akkor megszírt, hogy nem tudok keresztet vetni. Úgyhogy elég bizonytalan voltam még ezekben a dolgokban akkoriban. Meg hát arra is emlékszem, még állt a régi deszkatemplom, azt a szeredaiak nagyon jól ismerik, az idősebb generáció. És az egyik ilyen emlék, ami nekem megmaradt deszkatemplomból, hogy hát ott álltak a minisztránsok, de hát nyár volt, betévedt egy szegény pillangó, és hát nem kapott jobb helyet, mint a minisztránsnak az órán, hogy oda leszállt, És a szegény minisztráns úgy állt ott olyan feszesen, mint a cövek, hogy nem merte elhajtani a pillangót. Nézte a szeme hegyével, ahogy tudta, hogy a pillang ott az órahegyén, de nem merte elhajtani. Na hát ilyen élményeim vannak nekem Csíkszeredából. A másik nagy élményem a Szentmisével kapcsolatosan az pedig Zetelakához kötődik, hiszen édesanyám felül zetelaki származás vagyok, és nagymamámmal, dédnagymamámmal rengeteget jártunk a templomba, akár a templom díszítésbe is kivettük a részünket, segítettem én is, amit tudtam, akármikor készültünk a kisasszony búcsúra. Ezek valóban meghatározó élmények voltak. Talán ez volt az elindulás.
A családban már volt pap? Hogy az is egy példa lett volna?
Közeli ágon, hogy lett volna pap, azt nem tudom. Távolabbról igen, volt egy ferences atya, akiről tudok, hogy zetelaki származású, és hogy valamilyen távoli rokon. De hát úgy gondolom, hogy önmagában a családban megélt hit lehet egy kiinduló pont, hiszen azért kiegészítik egymást a házas élet és a papi hivatás. Mind a kettő feltételez egy nagy szeretetet, egy nagy hűséget, és ilyen szempontból ez egy kihívás, hogy a szeretet megélésében mindig tudjunk növekedni. Nekem tehát a papoktól is átvett példa az inkább nem egy személyhez kötődik, hanem mondjam úgy, hogy mindenkitől ellestem valamit. Egyik ebben volt ügyesebb, a másik abban. Az egyik sok könyvet olvasott, műveltebb volt, a másik a gyerekeket fogta össze, és itt tanórákat humorosan tartotta, a harmadik bevonta a plébániai életbe, tehát mindegyiktől mást és mást tanultam. Úgy gondolom, hogy ezeket is viszem magammal.
Említettük, hogy nem papnak készült, hanem valami másnak, de mi volt az a pont, amikor eldőlt, hogy mégis ezt az utat választom?
Én a 6. osztályban nagyon rájöttem arra, hogy szeretem a biológiát, és biológus szerettem volna lenni, tehát mind a mai napig szeretem az állatokat, a növényeket, itt a plébánia udvara tele is van mindenféle jószággal, és 12-ben éppen ezért az állatorvosira felvételiztem. Oda be is jutottam, elvégeztem az állatorvosi első évet, és nem mondhatom, hogy nem szerettem. Én az állatorvosit nagyon szerettem. A vizsgáim is jól mentek, úgyhogy amikor kivettem a dosszáromat az állatorvosi egyetemről, hát a tanárok meg voltak rökönyödve, hiszen gyakorlatilag nagyon jó eredménnyel, ösztöndíjjal végeztem én az első évet, és nem tudták megérteni, hogy hát hogy tud valaki eljönni, aki valóban szerette és megtanulta a tananyagot. De hát én talán pont azon év alatt értettem meg, hogy tőlem a Jóisten még egy fokkal többet vár, vagy többet kér. És azokat a tehetségeket, amiket kaptam, teljesen nem tudnám kamatoztatni abban az életformában. És így érett meg gyakorlatilag az egyetemi év alatt, hogy teológiára menjek. És az utolsó löketet vagy biztatást igazából egy könyvből kaptam, ami Márton Áron életét és idézeteit tartalmazza, és ott volt ennek a nagypüspöknek egy ilyen megjegyzése, hogy a mai fiatalok nem mernek elköteleződni, és nem mernek igent mondani az élet kihívásaira, hanem halogatják a hivatást, vagy halogatják annak a döntését, hogy igenis akkor én belemerek vágni egy nagy kalandba a Jóistenért, és hogy akkor elmennek egyetemre, vagy belekezdenek ebbe-abba, míg nem aztán kialuszik annak a vágya, hogy többet tegyünk a társadalomért, az emberekért. Ez nagyon rám illett abban a korban, úgyhogy ez volt az a döntő mozzanat. Meg hát a másik, amit maga a Jóisten úgy üzent akkoriban, és ami a papi elmondatom is, amikor az Úr Jézus meghívja az apostolokat, pontosabban a csodálatos halfogásnak a pillanata ez, amikor elküldi az Úr Jézus Péter apostolt, hogy evezz a mélyre, menjél be a mély vízre, és ott vesd ki a hálót. És ez a mondás nekem azt üzeni, hogy ne maradj meg felületesnek, ne maradj meg a látszatoknál, hanem keresd a dolgoknak a mélyebb értelmét, keresd a dolgokat jól megérteni. És ez így mind a mai napig kísér engem.
A család mit mondott, amikor bejelentettük, hogy nem állatorvos leszek, hanem plébános, vagy lelkész?
Nálunk a családban úgy azért megvolt, hogy vasárnap templomba járunk, vagy úgymond hiszünk Istenbe, ez természetes volt, de azért mégis meredek lépés volt az, hogy én bejelentettem elég hirtelen és váratlanul, hogy akkor én teológiára szeretnék menni. Fogalmazzak úgy, hogy kellett egy kicsi idő, amíg ezt úgy megszoktuk, vagy mondjam úgy, hogy mindjárt megbarátkoztunk ezzel a gondolattal, de azt elmondhatom, hogy a szüleim azért mindenben támogattak, tehát a kezdeti megdöbbenés után végül is úgy gondolom, hogy ezt a döntést ők nem csak elfogadták az évek hosszú során, hanem úgy magukévá is tették.
A kérdés nem merülne fel, hogyha nem római katolikus plébános lenne, mert lenne most egy református, evangélikus, unitárius lelkész családja lenne, unokák lennének. Az állatorvosnak is bizonyára nagyon örventek volna, de hát mégis a falu első embere, a tiszteletes úr. Ezen nem kellett hezitálni, hogy akkor most jó, én követem az úr szavát, de akkor ezzel együtt elfogadom azt is, hogy akkor nem lesz úgy családom, mint az osztálytársaimnak, a barátaimnak.
Talán ez volt az egyik legnehezebb dolog, amit dönteni kellett, mert azért én szerettem volna a családot, szerettem volna a gyerekeket. Azt hiszem, hogy nagyon családpárti vagyok én. És hát erről le kellett mondani. De hát erre az alapokat az Úr Jézus fekteti le, amikor azt mondja, aki elhagyja értem anyát, apját, házat, mezejét, testvérét, gyerekét, tudom is én, minden vagyonát, százannyit kap érte, itt a földön, bár üldöztetése közepette, s ráadásul az örök életet. Talán ez, ami a mi társadalmunkban egy kicsit ilyen kiveszőben van, hogy önként lemondani adott ponton dolgokról egy nagyobb jó érdekébe. Ez a fogyasztásra összpontosított, meg élvezetekre összpontosított világ nem kedvez, hogy lemondjunk, gyakoroljuk az önmegtagadást. Márpedig a kereszténységnek mindig ez volt az ereje. Úgy gondolom, hogy amint az előbb is párhuzamot állítottam a család és a papság között, mind a kettőhöz nagy-nagy szeretet kell, és mind a kettőhöz nagy-nagy hűség kell. Tehát család apának vagy családanyának lenni éppen úgy áldozatkészséget, szeretetet, hűséget követel, mint papnak lenni. Amit pedig most így ebből a távlatból elmondhatok, hogy a papi élet nem magányos élet. Ha valaki úgy fogja fel a papi életet, hogy az egy bezárkozottság, egy magányos életforma, az nagyon rossz úton van, vagy nagyon-nagyon téved. Engemet, hogy körbevesznek a híveim, a különböző családok, ismerősök, barátok, akik felkeresnek, úgy egy kicsit mindegyik családot a magaménak érzem. Nyilván nem azzal a szoros kötődéssel, mint mikor a saját családjához ragaszkodik az ember, de valóban igaz, amit az Úr Jézus mondta, hogy százannyit ad érte. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igenis a szeretetben teljes életet lehet élni papként is, családosként is, és végül is ez a lényeg, hogy a szeretetben tudjunk növekedni. Ennélkül az élet nem sokat ér.
Feltétlen muszáj, hogy ez így legyen, most a 21. században is. Ezt azért kérdezem, mert például az ókatolikusoknál megengedett a családalapítás. Nem kellene valamit változtatni? Most lehet, hogy udvarlásnak tűnik, de egy szép szál fiatal emberrel beszélgetek. Azt feltételezném, vagy bárki, aki itt esetleg látná a plébános urat, hogy azért ez nem igazságos, még akkor is, hogyha én értem ennek a lényegét.
Biztos, hogy ez egy nagy horderejű kérdés, amit úgy gondolom, hogy ezen az egyháznak kell gondolkoznia és mérlegelnie. Nagyon összetett a kérdés igazából, most már belemegyünk a teológiai dolgokba, de egy pár szempontot talán próbálok felvillantani. Az első dolog, amit látok, akár hogy a görög katolikus vagy ortodox papok esetében, hogy azért nem igaz, hogy családosan nem lehet a papi életet folytatni, tehát ha azt veszük, hogy a görög katolikusok is a katolikus egyházhoz tartoznak, akkor gyakorlatilag létezik nős papság a katolikus egyházon belül. Tehát nem az, hogy ez nem lehetséges. Amit még látok, hogy az a veszélye fennáll, hogy ha a papnak nincsen családja, sokszor nincs, aki neki visszajelezzen. Tehát a családban azért rengeteg visszajelzést kapsz, kellemest és kellemetlent egyaránt, hogy akkor most hol is van a helyed, vagy mit tettél jól és rosszul, és ezek segítenek, hogy ne menjél el egyfele. Sajnos, hogyha valaki papként elzárkozik a hívektől, és önkényessé válik, mert ez előfordul, akkor ez a papi életnek a kárára megy. Ilyen esetben talán azt mondom, hogy nem is, hogy az a baj, hogy nincsen családja, de az, hogy nincsen kapcsolat az emberekkel. A másik meg, amiről beszélni kell, hogy sajnos előfordul az is, hogy valaki papként párkapcsolatban van, annak ellenére, hogy arra tett ígéretet, hogy akkor megőrzi a papinőtlenséget. Na hát ilyen esetekre elég egyértelmű, hogy ha választani lenne, hát akkor inkább korrektebb lenne, hogy családot alapítson, hogy megnősüljön, mint sem, hogy ilyen úgymond kettős életet éljen. Tehát ezt nagyon nem látom rendben. A kérdésnek a másik szemszöge viszont az, hogy ha a papnak családja van, akkor nagyon-nagyon megoszlik a család és a közösség között. És erre nagyon sok elgondolkoztató példát láttam. Az első, főleg a krízis helyzetekben, ahogy volt a kommunizmus is, tehát egy üldöztetésben, egy megpróbáltatásban, a papnak a családja van, nagyon könnyen zsarolhatóvá válik. Nagyon könnyen feladja azokat az elveket, amiket képviselnie kellene, mert hát nem önmagát félti, hanem a családját. Tehát a katolikus egyháznak a helytállása, akár a kommunizmus alatt annak volt köszönhető, hogy a papok hősies lelkülettel készek voltak feláldozni önmagukat a népükért. Na hát ez egy nagy kincs ilyen szempontból. A másik, amit látok, hogy elérhetőnek lenni. Tehát papként, ha csak ugyan a híveket akarod szolgálni, akkor nem mondod azt, hogy záróra van engem most már, ne zavarjanak, mert kezdődik a privát élet. Pont este van az, amikor meg lehet tartani egy ifjúsági órát, vagy egy bibliaórát, vagy egy imaórát, amikor mindenki más úgymond végzett a munkával, a pap akkor tudja a közösségét még összefogni. Na, ha azt mondom, hogy én most a családommal kell töltsem az időt, az nyilván, hogy a közösségtől fog hiányozni. És akkor egy másik dolog, amit még megfigyeltem, főleg a protestáns testvéreknél, ahol ugye szabad megnősülni, hogy sokszor nagy-nagy teher az, hogy akkor a lelkésznek a családja be van vonva abba a funkcióba, hogy akkor a családapa az lelkész. És egyből számon kérik a közösségben, vagy bárhol, hogy te hogy viselkedsz, mert neked az apád lelkész, te hogy viselkedsz, mert a te férjed lelkész, és ebből azért bizony sok konfliktus származik, és nem egyszer látom szomorúan, hogy válással is végződnek sokszor ezek a házasságok, mert a család, a feleség nem tudja mindenáron magáévá tenni, vagy felvállalni azt a hivatást, ami a lelkésznek a lelkészi hivatása. Úgyhogy ez a kérdés összességében nagyon összetett, én nem ismernék rá most egy igennel vagy egy nemmel válaszolni, azt viszont úgy gondolom, hogy mindenképpen ezekről a kérdésekről beszélni kell. Nyíltan, őszintén, mérlegelve, és keresni azt, ami Isten népét a legjobban szolgálja. Ami pedig engem illet, én azt mondom, hogy amikor én eldöntöttem, hogy pap legyek, megvoltak azok a feltételek, amiket az egyház akkor megszabott. Azokat kellett vállalni, és te nem dönthetsz mások helyében, vagy a világ egyház helyében, de elsősorban a saját életedre kell döntést hozzá. És attól tovább végül is a többi nem igaz, hogy nem érdekes, de másodlagos. Az elsődleges mindig az, hogy mi hogyan élünk. Magunkkal kell foglalkozzunk, nem a szomszéddal, és nem a harmadik, negyedik, ötödik ismerőssel.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Az a baj, hogy az emberek mindig más szemébe látják a szálkát, és a sajátjukba a gerendát nem. Az mennyire tud zavaró lenni például a plébánosoknál, hogy van egy eset a hűtlenség, meg bármi kapcsán, és akkor úgy ráhúzzák az egész közösségre, hogy ezek. Ezzel hogy tud szembenézni a plébános úr, hogy úgy általánosítanak, és azt mondják, hogy hát biztos ő is nőzik, meg biztos ő is olyan, mint a többi.
Igen, úgy gondolom, hogy minden egyes szakmában megvan ez, hogy az emberek nem egyformák, nem egyformán végzik a munkájukat, és hát megvan az általánosítás. A papságban is, mint minden más szakmában, gondolom, hogy aki próbálja hűségesen és becsületesen végezni a munkáját, annak nagyon fáj, hogyha ilyen általánosításokkal találkozik, hogy igen, mert ti papok, igen, mert ti orvosok, igen, mert ti újságírók, ti mind ilyenek vagytok, vagy igen, mert ti politikusok, mind ilyenek vagytok. Olyan könnyű megbélyegezni, annélkül, hogy megismerjük, hogy mit is gondol, mit is lát az a másik ember. Ó, te biztos ilyen vagy, mert hát te oda tartozol ahhoz a csoporthoz. És a másik, amit úgy szintén el lehet mondani, hogy a problémás esetek, a kirívó esetek, azok mindig reflektorfénybe kerülnek. Tehát ha valaki végzi a saját munkáját, a saját feladatát csendesen, feltűnés nélkül, az nem olyan érdekes. Ugye szokták mondani, hogy az istállóban egyik bórjúnak 6 lába van, akkor egyből az összes újságíró ott van, hogy na milyen csoda, hogy már 6 láb bórjú született. De hát az, hogy születik egy normális bórjú 4 lábbal, az nem érdekes, abból nem lesz újságcikk. Hát egy kicsit így vagyunk ezzel, hogy ami nem szenzáció, az lenne normális. És a veszélye ennek az, hogy mindig arra fókuszálunk, ami probléma, ami rendkívüli, ami gond, hogy aztán egy adott ponton azt hiszük, hogy a világ csak ugyanilyen kúsza össze-vissza, és hogy nincs rend. Pedig hát rengetegen vannak, gondolom, minden szakmában, akik azért próbálják becsületesen végezni a munkájukat, és ez abból látszik, hogy a világ egyáltalán működik és létezik. Hát hogyha nem, akkor minden összeomolna.
Csont Ede plébános úr nagyon sok mindent elért a szakmáján belül. Mire a legbüszkébb?
Mi is a lelki fejlődésnek az útja, akár most saját magamról beszélve? Úgy gondolom, hogy az életnek a nehézségei azok, amik át tudnak alakulni egy-egy pozitívummal. Tehát amivel az életben meg kell küzdeni, az utána erőssé tesz és formál. És ilyen szempontból biztos, hogy egy elég kemény kihívás elé voltam állítva már gyermekkoromban is, amikor átköltöztünk Brassóba, Csíkszeredából, hiszen ott nőttem fel, és nagyon belecsöppentem Erdélynek a színességébe, hogy több vallás, több kultúra. A szüleim beírattak román napközibe, ott egy év alatt meg kellett gyakorlatilag tanulni románul, mert nem volt más választás. Onnan német iskolába kerültem, tehát igazából első osztálytól gyakorlatilag németül kellett tanulni. A családban beszéltünk magyarul, az osztálytársakkal románul, és maga tananyag az ment németül. Gyakorlatilag én három nyelvvel nőttem fel, és amikor elkezdtük az úgynevezett első idegen nyelvet tanulni második osztályban, az angolt, akkor az nekem már a negyedik volt. És vallásilag ugyanúgy az iskola evangélikus szellemiségben volt, az osztálytársaim javarésze ortodox, én magam katolikus, tehát ilyen szempontból is egy elég sokszínű és gazdag világban nőttem fel, amelyik ilyen szempontból formált, elsősorban abban, hogy figyeljek mindig a másik emberre. Mert az másképp gondolkozik, másképpen érez, más történettel rendelkezik. És ebből indult el az, amire itt csak ugyan büszke vagyok, hogy adott ponton rá tudok érezni történetekre, lelki folyamatokra az emberekben, mert tanultam a saját példámból, és meg tudom érteni az embereket, ha megértem, vagy hagyom, hogy őket beszéljenek, ugye ez a lelki vezetésnek, vagy a lelki segítésnek az útja, akkor segíteni tudom őket, hogy a saját életükben a jó döntéseket megtalálják, a helyes utat, helyes megoldásokat, felismeréseket megtalálják. És a lelkipásztori munkának ez talán az egyik legfinomabb, legkényesebb, de talán legszebb oldala is.
Amellett, hogy a lelkészi munkát végzi, nagyon sok más egyéb tennivalója is van. Rádióban is beszélt, meg az egyház megyénél is vannak teendői a plébános úrnak. Ez még mindig megvan, vagy ezek bizonyos szakaszokban voltak csak meg?
Gyakorlatilag, hogyha visszanézzük a papi éveimet, amikor befejeztem Rómában a tanulmányaimat, az utolsó diák évem volt, egyben az első papi évem, akkor fejeztem be a licenciátust, vagyis a szakosodást dogmatikából, hittamból, ami a itteni szóhasználatban a mesterinek felel meg, és akkor az első állomás helyem Petrozsény volt, ott voltam segédlelkész másfél évet, onnan kerültem Gyulafehérvárra, ahol a filozófiát tanítottam 2,5 évig a kispapoknak, illetve nevelő is voltam a szemináriumban. Majd egy évet Udvarhelyen voltam iskola lelkész, és onnan kerültem 2014-ben Tusnádra. Hát ez így önmagában is sokszínű, de hát emellett még mindenféle feladat jelentkezett, volt, amit önként vállaltam, volt, amivel az egyházmegye bízott meg. Ezeket mind kihívásként éltem meg, és egy kicsit úgy, hogy igenis akkor az egyházmegyért szélesebb körben is tudok valamit tenni. Akár hogyha minisztráns táborban vettem részt, vagy rádióadásokat vállaltam, a Mária Rádión belül van rendszeresen műsoridőm, vagy akár pápai audienciák fordítását vállaltam. Akkor két nagyobb feladat, amivel megbízott a főegyházmegye, az egyik a pápa látogatásnak a szervezésében részt venni. Ez egy meghatározó élmény és egy nagyon embert próbáló feladat volt, de hálás vagyok mindazért, amit tudtam tenni, hogy ez a pápa látogatás sokak számára egy maradandó, feltöltő élmény lehessen. A másik feladat, amelyiknek gyakorlatilag most érek a végére, amit Szent Atya meghirdetett, ez a szinodális út, amely gyakorlatilag arról szólt, hogy a Szent Atya megkérdezte a híveket, mindenkit, hogy mondják el véleményüket az egyházzal kapcsolatosan. Jó és rossz élmények, javítani valók, saját tapasztalat. Ezt nem volt könnyű lekommunikálni egy egész egyházmegye szintjére, az idő is rövid volt, de mostanra most már beérkeztek a válaszok, több száz válaszról van szó, amelyeket kezdünk kielemezni, összesíteni, és annyit elárulhatok, hogy nagyon tanulságos és érdekes ez a 10 oldalas dokumentum, amely úgymond tükröt tart saját magunknak. A jó oldalakkal és a gyenge pontokkal egyaránt. Én bízom abban, hogy ez a munka, ami most gyakorlatilag félkész, hogy majd meghozza a gyümölcsét, és afelé fog vezetni bennünket, hogy munkánkat hitelesebben, őszintébben, nagyobb emberszeretettel tudjuk végezni.
Mit is akarnak a hívek? Tehát mi lesz olyan, ami esetleg újdonság lesz?
Először is a hívek kiemelik azt, ami érték az egyházban, és szinte nem is gondolná az ember, hogy mennyi mindent felsorolnak, nyilván a szentségeken, a szentmiséken kívül a különböző lelki programok, ami nagyon nagy hangsúlyt kap a zarándoklatok, illetve a különböző lelki gyakorlatok vagy táborok. Ezekre úgy látom, hogy nagy az igény. Nagyon sok visszajelzés jött, hogy igen, ezt kellene csinálni, ez ad élő tapasztalatot a hitről az ilyen programok. A másik érdekes dolog, ami már körvonalazódik, hogy az egyház ott él, ott működik, ahol kis közösségek vannak. Ahol vannak 50-100 fős csoportok, akik ismerik egymást, összetartanak, úgy anyagilag, mint lelkileg segítik egymást. Na, ezek a működő közösségek. Tehát a népegyház, a nagy tömeg, az nem élő, nem tud élő lenni. Ha nincs az, hogy valaki a vasárnapi szentmisén kívül még elmegy egy ima csoportba, vagy van egy közössége, ahol közösen imádkoznak, akár rózsafűzértársot, vagy bármi más, ott a hit nagyon hadilábokon áll.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Plébános úrnak volt szerencséje, hogy személyesen is találkozzon a Szent Atyával. Ez mekkora élménye egy plébánosnak, hogy ott van egy légtérben a Szent Atyával, és nem csak a televízióban látja, vagy esetleg olvassa a prédikációit?
Mindig szívem vágya volt először is, hogy eljussak Rómába és lássam a Szent Atyát. Ez először 2003-ban valósulhatott meg, amikor kikerültem Rómába tanulmányaim végzésére. Akkor még élt második János Pál pápa, Szent János Pál pápa időközben, és nagy élmény volt az első pápai szentmisén részt venni. Én most is emlékszem, mennyire izgultam, és mekkora feszültség és öröm volt bennem, hogy látom az egyháznak a fejét, és aztán az is nagy kegyelem és mély emlék, amikor ott voltam azon a húsvét vasárnapon a Szent Péter téren, amikor Szent János Pál pápa utoljára áldást adott, majd Rómában voltam az ő temetése alkalmával. Igaz, hogy nem tudtam odaférni a térre, hát 2 millió ember volt a temetésen, tehát megközelíteni se lehetett. Amikor megválasztották 16. Benedek pápát, akkor ismét Rómában voltam, és biciklire pattanva sietünk a Szent Péter térre, úgyhogy élőben hallottam, hogy hogyan jelentik be, ki lesz a következő pápa. Aztán már Gyulafehérváron voltam, amikor Ferenc pápát megválasztották, és sohasem gondoltam, hogy én ehhez a pápához még közelebb kerülök, mint elődjeihez. És nem is akárhogyan, hanem úgymond megdolgoztam azért, hogy alkalmam legyen kétszer is kezet fogni a pápával. Először a pápa látogatás kapcsán a somlyói szentmise után, másodszor pedig, amikor elmentünk a bizottság szeptemberben Rómába, hogy megköszönjük a pápának a látogatást, és akkor ismét találkoztunk. És hogy megtapasztalni azt a közvetlenséget, azt a mély emberismeretet, szeretetet, törődést, ami annyira magán a pápai szentmisén nem is jött át, és sokunkban volt akkor, emlékszem, egyfajta ilyen döbbenet vagy hiányérzet, hogy akkor a pápa legalább egy kicsit mosolygott volna ránk. Ezzel én is vívottam, mint sokan mások, amíg megértettem, hogy nagyon nem volt könnyű a Szentatyának sem. Ő nem volt vak, nem volt süket, ő mindent látott, mindent tudott. És amúgy sem híve a nagy katonai felvonulásoknak, meg erődemonstrációnak, hát az bizony Csíksomlyón a túlzottnál túlzottabb mennyiségben és mértékben jelen volt. Nem létezik, hogy ezt a pápa nevette volna, és ne zavarta volna, ne tudta volna a dolgoknak a hátterét. Amit én megértettem, hogy a pápa nagyon jól ismeri a mi történetünket, küszködéseinket, vívódásainkat is, és hogy velünk együtt érez. Mindent, amit tett és mondott, a mi javunkra próbálta tenni és mondani. Én erről győződtem meg. Lehet, hogy sokan ezt még nem érzik így, vagy nem jutottak erre a meggyőződésre, de én mondom a magam tapasztalatát, mint szervező, hogy bár volt egyfajta bizonytalanság, hogy akkor most hogy is van ez az egész, de megértettem, hogy a pápa nagy-nagy szeretette és áldozatkészséggel jött el hozzánk, és hogy ezért mi hálásak lehetünk.
Amikor megválasztották Ferenc pápát, akkor ilyen felemás volt a fogadtatása. Legalábbis ezt olvastuk a médiában. Miért, hogyha ennyire közvetlen, ennyire jó embernek ismerte meg a plébánosot? Miért lehetett az? Mit akartak ezzel elérni, hogy ilyen képet festettek róla?
Azt először is fontos szem előtt tartani, hogy senkit sem kell idealizálni. Emberek vagyunk. Még a legnagyobb szentek is emberek. A maguk pozitív és negatív tulajdonságaikkal nem terjed ki senkinek a figyelme mindenre. Mindegyik pápának más és más az erős oldala, más és más a stílusa, mások a saját meglátásai. De az általánosságban el lehet mondani, amit szoktak mondani a diákok, a tanárokról, és pedig, hogy akit az iskolában szerettünk, mert teszem fel, hanyag volt, nem tartotta meg az órákat, nem kért számon, hogyha rosszat csináltunk, azokra később nem tudtunk tisztelettel feltekinteni, de akiket nem szerettünk, mert szigorúak voltak, mert következetesek voltak, mert bevasalták a leckét, azok utólag a szívünkbe férkőztek, és szeretjük őket. Úgy gondolom, hogy Ferenc pápával is van egy ilyesmi, hogy ő próbálja a dolgokat a kezében tartani, és sok minden téves vagy hibás megközelítést kijavítani. Az elsődleges dolog, amiből sajnos akad az egyházban bőven, és ami javításra szorul, az a képmutatás, a kétszínűség. Tehát azt mondjuk, és azt mutassuk, ami a valóság. És hogy térjünk vissza a hitnek a gyökereihez. Ne játszodjunk meg egy olyan hitet, amit nem veszünk komolyan, amit nem élünk. Ez Ferenc pápának az én olvasatomban a legnagyobb üzenete, és ő ebben következetes. Mély emberismerő, mint jezsuita, nagyon jól tudja, mit jelent a az emberben a lelki folyamatokat nyomon követni, mit jelent a megkülönböztetése a jónak és a rossznak, és ezt következetesen csinálja. Hát nyilván ez mindenkinek nem tetszik.
Miért tartják őt az utolsó pápának?
Én nem tartom őt az utolsó pápának. Vannak ilyen-olyan legendák és hagyományok, hogy visszamegy egy középkori jövendőlésre is, hogy akkor az utolsó pápa második Péter lesz, de hát ezekkel a számokkal lehet lavírozni. A másik, amit ugye mondottak, hogy Rómában a falakon kívüli Szent Pál bazilikában ott vannak a pápáknak az arcképei, és hát eléggé be van telve már a hely, már kettő maradt valamikor hátra, és hogy akkor az a kettő is betelik akkor, mivel hogy nincsen hová több arcképet kirakni, ilyen mozaik ábrázolást, akkor hát nem is lesz több pápa, és akkor erre gyorsan még csináltak helyet, vagy 12 képnek való helyet elkészítettek, úgyhogy megnyugodhat mindenki, hogy még lesz pápa. Ennek kapcsán azt tudom mondani, mint az Úr Jézus mond, hogy azt az órát nem tudja senki, hogy mikor lesz a világ vége, vagy mikor teljesül be a történelem. A pápasság óriási kríziseken esett át az évszázadok során. Emlékezzünk csak vissza, hogy voltak ellenpápák. Olyan is volt, hogy egyszerre három pápa volt. Nem lehetett tudni, melyik az igazi. Tehát voltak zűrzavaros időszakok a pápak korszakában, és valószínűleg, hogy még lesznek, mert a történelem ilyen. De ettől és ebből következtetni, hogy na, akkor itt a világ vége, ez az én olvasatomban talán egy kicsit szűklátókörű. Várjuk a világ végét keresztény hittel, de ez Jézus második eljövetelét és a világ beteljesülését jelenti a hívő ember számára.
Most ennyi év szolgálat után, ha megint az állatorvosin lenne a plébános úr, ugyanígy döntene?
Nagyon érdekes, amikor meghozunk egy döntést, van egy bizonytalanság bennünk. Azt hiszem mindig, hogy vajon jól döntöttem én. De az utólagos történések igazolják a történetet. Én most tizenvalahány év elteltével úgy érzem, hogy jól döntöttem, és ugyanúgy döntenék, ha ismét dönteni kellene, mert az elmúlt évek tapasztalatai számomra azt mutatják, hogy szívesen végzem a papi munkát. Minden nehézség, minden probléma ellenére, még annak a tudatával is, hogy sokszor én magamban is kapok kivetni valót, javítani valót, messze menően nem vagyok megelégedve a saját munkámmal, de azt mondom, hogy egy kicsi jót is tud tenni általam, vagy rajtam keresztül a Jóisten, mert ő teszi a jót, akkor már megérte.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Nagytusnádon, Csont Ede plébánosnál vendégeskedtünk, és a papi pálya felelősségéről, szépségeiről és buktatóiról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocska János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Thank you.